Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, ami ennek a mai alkalomnak az igehirdetési alap igéje, és amit megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelében, a 4. fejezet első 2 versében a következőképpen. Kérem, hogy az igét felállva hallgassuk meg. Tehát az Efezusi levél 4. fejezetéből az első 2 verset olvasom. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, minden évben az ökumenikus imahéten kapunk témát, és minden nap egy-egy külön témát járhatunk körbe, és most ennek az első napnak a témája, annak a hétnek, amiben az alapige az Efezusi levélből van, ahol az a központi gondolat, hogy egy a test, egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptunk elhívást is. Ennek az első alkalomnak a témája, a kulcsszava az elhívás. És hogyha én azt a szót hallom, hogy elhívás, nem csak most, amikor készültem erre a mai alkalomra, hanem egyébként is az életem során, az elmúlt években is nagyon sokszor előfordult ez, hogy ha ez a szó került elém, hogy elhívás, akkor nekem mindig az a személyes tapasztalat, személyes élmény jutott eszembe, amikor az Úr engem elhívott a lelkészi szolgálatra. És az egy egészen különleges élmény volt, nagyon különleges tapasztalat volt átélni azt, hogy megszólít engem a mindenható Isten, elhív engem és ad egy megbízást a lelkészi szolgálatra, akkor, amikor én még egészen fiatal voltam, és egyáltalán nem gondoltam arra, hogy én beállhatnék egy ilyen szolgálatra, mondhatnám azt, hogy méltó vagyok ilyen szolgálatra. Nem véletlenül használom ezt a kifejezést, hiszen a felolvasott ige szakaszban is szerepelt ez a szó, hogy éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amivel elhivattatok. Szóval emlékszem erre, hogy milyen különleges hittapasztalat volt az, hogy megszólított engem az Úristen, és elhívást kaptam tőle a lelkipásztori szolgálatra. És a mai napig emlékszem minden egyes részletére annak a pillanatnak, hogy konkrétan mikor és hol történt, és mik voltak ennek a körülményei, és ez egy drága kincs az én számomra. Aztán a másik, ami sokszor eszembe jut az elhívás szó kapcsán, amikor az Úristen elhívott engem, hogy itt szolgáljak a Philadelphia gyülekezetben. 2 dátum és 1 ige keretezte ezt az elhívást, és ennek az időszaknak viszont az volt a jellemzője, hogy az Isten vezetését eközben a 2 dátum közepette lépésről lépésre tapasztaltam meg. Nem olyan villanásszerűen, nem olyan egy pillanathoz kötődően, hanem szépen fokozatosan bontotta ki előttem az Isten, hogy mire és hová szeretne engem elhívni. És tudják, testvérek, hogy mikor szoktam ezt az élményt, ezt a hittapasztalatot felidézni? Hát, ha megkérdeznek erről, akkor természetesen. De hogyha nem kérdeznek, hanem úgy egyébként benne vagyok a mindennapi életben, akkor én azt figyeltem meg, hogy 2 különböző helyzetben szokta elém hozni ezt az emléket megerősítésként az Úristen. Az egyik helyzet az az, amikor a szolgálatomban nehézségekkel és küzdelmes helyzetekkel találom magam szembe. És olyankor mindig oda megyek vissza, hogy Uram, Te hívtál el engem erre a szolgálatra. És ez most egy nagyon nehéz helyzet. Én nem tudom, hogy itt mit kellene tenni, hogy hogyan kellene ebben helytállni. De ez a Te ügyed. Itt Te cselekszel. És én tőled kérem a folytatáshoz, a bölcsességet, az erőt, mindazt, ami szükséges. És ilyenkor óriási megerősítés az, amikor felidéződik bennem az, ahogyan elhívott engem az Isten a lelkészi szolgálatra. Aztán a másik helyzet, amikor eszembe szokott ez az elhívás történetem jutni, az pedig az, amikor áldásokat tapasztalok meg. Amikor azt látom, hogy az Isten fantasztikusan munkálkodik. És olyankor meg úgy jut eszembe ez az elhívásom, hogy hálát adok az Istennek azért, hogy ezt a kiváltságot megadta nekem, hogy szemtanúja lehetek, hogy részese lehetek annak, ahogyan ő munkálkodik. Ha ő nem hívott volna el, ha ő nem állított volna bele ezekbe a helyzetekbe, akkor én talán nem is ismerném ilyen mélyen, ilyen erőteljesen az Isten hatalmát és nagyságát. És fantasztikus nagy erőforrást jelent, és fantasztikus nagy áldást jelent nekem ilyenkor, hogy emlékezhetek arra, hogy hogyan hívott el engem az Isten. És amikor két héttel ezelőtt a lelkipásztor társakkal összegyűltünk, hogy megbeszéljük és előkészítsük ezt az ima hetet, és akkor elhangzott az a beosztásban, hogy én kapom az első napnak az igéjét igehirdetési alapigeként, és én kapom azt a témát, hogy az elhívásról kell beszélni, akkor nagyon nagy öröm töltötte be a szívemet. Nagyon hálás voltam Istennek azért, hogy erről beszélhetek, és így állhatok ki az ökumenikus közösség ezelé a gyülekezet elé, hogy hirdessem az Isten igéjét. De aztán, ahogy teltek, múltak a napok, úgy még inkább mélyült az én örömöm, hiszen rádöbbentem arra, hogy amikor elhívásról van szó, akkor nem csak arról van szó, hogy az Isten elhívott minket valamilyen szolgálatra, engem a lelkészi szolgálatra, van akit kántori szolgálatra, van akit tanítói szolgálatra, van akit gondnoki szolgálatra, vagy sorolhatnám, hogy kit milyen szolgálatra hívott el a gyülekezetekben az Isten. Elsősorban, ha időrendben nézem, akkor nem ez az első elhívás az életünkben, hogy az Isten elhívott minket valamilyen szolgálatra, hanem az első elhívás az életünkben az, hogy az Isten elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát ide közénk, és ő szerte járt, ahogy hallottuk is az evangéliumban, megszólított embereket, és elhívta őket az ő követésére. Elhívta őket a vele való kapcsolatra, elhívta őket a benne való hitre. És drága testvérek, amikor ökumenikus imahéten mi onnan indítjuk ezt a hetet, hogy az elhívás van előttünk, és az, hogy mi méltók legyünk arra a hivatásra, amellyel elhívattunk, akkor elsősorban nem a szolgálatra való elhívásról van szó, az a második, hanem elsősorban a hívő életre való elhívásról van szó. Arra, hogy megszólított minket Krisztus, és hívott, hogy gyere, bíz bennem, borulj le előttem, fogadd el azt az életet, amit egyedül én tudok neked megadni. Gyere, azt, amit a kereszten tettem, érted, az hadd legyen valóságá a te számodra. Éld meg azt a szabadságot, amit bűneid bocsánata által kaphatsz, élhetsz át. Ilyen elhívást kapunk először az Úrtól, és aztán kapunk egy elhívást, amivel beleállít minket valamilyen szolgálatba. Drága testvérek, azt mondja Pál apostol az efezusiaknak, és ez a kiemelt mondatom, hogy éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. És itt az elhivatás erre a két relációra vonatkozik. Az Úrral való kapcsolatra, a hívő életre, és a szolgálatra egyaránt. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy éljetek méltón ehhez az elhivatáshoz, akkor mind a kettőre érti ezt. Hogy éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amit hívő emberként kaptatok, és ahhoz az elhivatáshoz, amit Krisztus szolgájaként kaptatok. Mert hogy Isten gyermekének lenni, az következményekkel jár. És hogy a szolgálat, hogy hogyan viszonyulunk, az attól függ, hogy milyen kegyelmi ajándékot kaptunk az Istentől, és ennek ezzel hogyan tudunk élni. az adott területen, amibe belettünk állítva. Szóval, drága testvérek, én az első üzenet, amit szeretnék mindenkinek a szívére helyezni, ami engem is megérintett ebből az igéből, és azt gondolom, hogy számotokra is egy csodálatos üzenet az Úrtól, hogy elhívásunk van. Akik itt vagyunk, ma a templomban, akik ökumenikus imahétre mennek ezen a héten, különböző városokban, különböző templomokban, és erről az igéről hallanak igehirdetést, azok hallják meg azt a csodálatos üzenetet ebből, hogy elhívásuk van. Nem véletlenül vannak ott, ahol vannak. Nem véletlenül hallják az igét. Nem véletlenül kapják az útra való üzenetet, amivel mehetnek aztán haza a családjukhoz, a munkahelyükre, a gyülekezetbe, a szolgálatokba. Nem véletlenül, hanem azért, mert elhívásuk van. És testvérek, nektek is. Elhívásotok van. Ahogy nekünk is, elhívásunk van az Úrtól. Mert ő hív minket, hogy higgyünk benne és kövessük őt, és ő küld minket, hogy a tőle kapott kegyelmi ajándék mértéke szerint szolgáljunk mások felé. Szóval elhívásunk van. Ez az első üzenet. A másik pedig, hogy mit jelent ehhez az elhíváshoz, elhivatáshoz méltón élni. Így fogalmazza meg Pál apostol ebben az igében. Hát több dolgot is felsorol, és nyilván ezt a teljesség igénye nélkül teszi, hiszen nagyon sok minden belekerülhet ebbe a felsorolásba, de most néhány dolog, néhány jellemző az, ami elénk kerül, és amivel ma este foglalkozhatunk. Ami jellemezheti, sőt, jellemeznie kellene az elhívott embereknek az életét. Azokét, akiket az Úr már megszólított, és akik megélik azt, hogy az övé vagyok, őt követem, és neki szolgálok. És a mai, illetve majd a holnapi alapigében ilyen jellemzők kerülnek elő. És mik ezek? Alázat, szelídség, türelem, egymás szeretetben való elviselése, ezek hangoztak el ma, és aztán majd a holnapi igében a békesség és a lélek egységére való törekvés. Az elhivatáshoz méltó élet, amire hív bennünket az Úr Jézus ma is, és amiben meg akar minket erősíteni, annak ezek jellemzői kell, hogy legyenek. Ugyanis, és ez a kérdés, hogy vajon mennyire jellemzik ezek a mi életünket? Ugyanis, mi a célja egy ökumenikus imahétnek? Hát célja az, hogy lehetőséget kapunk, hogy együtt imádkozzunk, hogy együtt dicsőítsük az Istent, hogy együtt hallgassuk az Isten igéjét, és megéljük a közösséget. De nem csak ez a célja egy ökumenikus imahétnek, hanem ez egy lehetőség arra is, hogy önvizsgálatot tartsunk, személy szerint is, és mint különböző gyülekezetek tagjai, hogy hogy vagyunk mi azzal, ami az Isten igéjébe benne van, amit a lelkipásztorok, talán a saját lelkipásztorunk, vagy a másik felekezetnek a lelkipásztorán keresztül az Isten most hirdet nekünk, és elénk tart, és oda teszi a tükröt. És hogyha ebbe belenézünk, akkor hogy látjuk a mi életünket? Mennyire van összhangba azzal, ami az Isten igéjében, feketén-fehéren egyértelműen benne van? Testvérek, most is erre hív minket az Isten, hogy álljunk meg, hogy vizsgáljuk meg az életünket, vizsgáljuk meg a szolgálatunkat, hogy jellemeze bennünk az alázat, jellemeze bennünket a szelídség, jellemeze bennünket a türelem, jellemeze bennünket az egymás szeretetben való elviselése, bennünket személy szerint, és bennünket, mint közösséget, gyülekezeteket. Vajon mennyire élünk méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyre elhivattunk? Testvérek, én nem hiszem, hogy van köztünk olyan, aki kihúzhatja magát, és azt mondhatja, hogy hopp, abba lehet hagyni a prédikációt, mert mi ebbe tökéletesek vagyunk. Remélem, senki nem gondolja így. Mert nem. Biztos, hogy van olyan, aminél azt érezzük, hogy ez jobban megy most nekünk. Most valahogy, vagy jobban sikerül megélni ezt az életünkben, és ezt olyan jó volt hallani a tükörben, és hálát adni az Istennek, hogy igen, ez megvan. De biztos volt olyan, talán nem is egy, aminél viszont összeszorult a szívünk, és azt éreztük, hogy Uram, ez egy gyenge pont. Ez nekem nem megy, ezzel dolgozni kellene, és próbálkozom, de nem megy, segíts nekem, Uram. És milyen jó, hogyha ilyeneket meglátunk. És milyen jó, ha kiáltunk az Úrhoz, hogy Uram, nem megy. De látom, hogy ebben változásra, formálódásra lenne szükségem. És segíts nekem ebben. Testvérek, a mai este egy meghívás is. Amikor elhívásról van szó, és elhivattatásról, akkor meghívást is kapunk az Istentől arra, hogy vegyük sorba, és lássuk meg, hogy melyek azok a jellemzők, amiket most elénk ad, aminek ott kellene, hogy legyen az életünkben, de nincsenek ott, vagy nem úgy vannak ott, ahogyan abban az Isten gyönyörködhetne. És akkor az első az alázat, vagy alázatosság. Mit jelent az alázat? Hát elsősorban egy szívbeli állapotot, de ugyanakkor szívbeli állapotot is, és magatartást is, ami megnyilvánul különböző helyzetekben és cselekedetekben. És mi jellemzi azt az embert, aki alázatos? Az olyan valaki, aki elismeri a kicsiségét. Aki elismeri a kicsiségét olyan valaki előtt, aki hatalmas, aki nagyobb. És hát ki előtt kell első körben alapvetően elismerni a kicsiségünket, drága testvérek? Hát a mindenható Isten előtt. Hiszen ő a fenséges, ő a magasztos, ő a hatalmas, és én pedig egy kicsiny ember vagyok, az ő teremtménye, az ő gyermeke. És ebből az alázatos állapotból kell, hogy menjek kivétel nélkül mindig az Isten elé. Az Isten szeretetének és az Isten kegyelmének köszönhetek mindent. Még azt is, amit jól csinálok az életben. Még azt is, amiben tehetséges vagyok. Mert semmim nem lenne, ha az Isten nem ajándékozott volna meg vele. Testvérek, ez az alázatos hozzáállás az Isten felé. Hogy tudom, ki vagyok. Tudom a kicsiségemet. És ezzel nem lebecsülöm magamat, hiszen ha látom azokat az ajándékokat, amiket kaptam az Istentől, azt nem lekicsinyelnem kell, csak tudnom a helyemet ebben az egész rendszerben. És testvérek, ha tudunk alázatosak lenni az Istennel, akkor ez a fajta hozzáállás, ez megnyilvánul az emberi kapcsolatainkban is. Mert fontos az emberi kapcsolatainkban is, hogy alázatosak legyünk. Ne megalázottak, meg ne alázatoskodó színjátszók, hanem valóban alázatosak. Mert mit jelent ezt az emberi kapcsolatokban megélni? Hát azt, hogy nem gőgösen viszonyulok a másik emberhez. Nem lenézem a másikat, hanem tudom értékelni. Tudom megbecsülni azt a másik embert. Tudom az ő szükségleteit előtérbe helyezni. Úgy, hogy a magamét nem nyomom előre, hanem azt mondom, hogy adott esetben én hátra lépek. Ez csak egy alázatos ember tudja megtenni. És az Isten erre hív minket. Ez is jellemzője kell, hogy legyen a Krisztus követő, a Krisztus szolgáló életnek. Szóval alázat. Hogy vagytok az alázattal? Megvan-e? Vagy ez a gyenge pont, amiben kell kérni az Urat, hogy segíts, Uram, mert nagyon kell formálódnom benne. Aztán a második a szelídség. Mit jelent a szelídség? Hát az is a szív belső állapota, mint ahogy az alázat. De ez is, ugyanakkor magatartás is, aminek meg kell nyilvánulnia bizonyos helyzetekben és cselekedetekben. Mégpedig olyan állapot és olyan magatartás, amiben nincs ott az erőszak, nincs ott a durvaság, és nincsenek ott a szélsőséges érzelem kifejezések, az indulatok. Mert a szelídségbe ez nem fér bele. És a szelídség az nem gyengeség, az nem azt jelenti, hogy valaki balek, akit el lehet taposni, nem. A szelíd ember erős, de olyan, aki kontrollálja az erejét, akinek van önuralma, aki nem enged szabad folyást mindennek, hanem úgy éli meg az életét, hogy ismeri az Isten akaratát, és az Istentől kapott erővel áll helyt, és kontrollálja a dolgait, és tud adott esetben akár engedni, vagy akár hátralépni. És a szelíd ember az, testvérek, akinek az Istennel való kapcsolata alapvetően az, hogy én elfogadom az Isten akaratát. Hogy én belenyugszom az Isten akaratába. Hogy én nem háborgok, én nem perelek az Istennel, hanem belesimulok az Isten tenyerébe. Milyen nehéz ezt megtenni. Hányszor ágál ez ellen a mi belső énünk, az érzéseink, az indulataink, az egónk, az énünk, a minden? Bizony, de nehéz ezt a szelídséget megélni Isten felé is, meg a másik ember felé is. És mind a kettő olyan, amire magunktól nem vagyunk képesek. De mind a kettő olyan, amire Jézusban láthatjuk a példát. Talán nektek is eszetekbe jutott, testvérek, erről a két szóról az az ige, amikor Jézus azt mondja Máté evangéliumának 11. fejezetében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Testvérek, ha úgy érezzük, hogy ez a gyenge pontunk, akár az alázat, akár a szelídség, akkor figyeljük Jézust. Nézzük meg azokat a történeteket, azokat a helyzeteket, ahol az Úr Jézus jelen volt. Hogyan viselkedett? Mit tett? És próbáljunk tőle tanulni, de úgy, hogy nem a magunk erejéből, hanem őt kérve, hogy segítsen nekünk. Szóval alázat, szelídség. Jön a harmadik. A türelem. Ez is egy jó kifejezés, ugye? Jellemzője kell, hogy legyen az elhívott életnek. Mit jelent ez a türelem? Az a kifejezés, ami az eredeti görög szövegben van, ha szó szerint fordítanánk, akkor úgy kellene fordítani, hogy távol a harag. Távol a harag, az a türelem. Vagy távol a hevesség, az a türelem. És mielőtt bárki arra gondolna, hogy na ez tőlünk kezdődik, hogy akkor én hogyan legyek türelmes, nem, ez megint az Istennél kezdődik. Mert az Istenről írja a Szentírás számtalan helyen, hogy az Úr türelmes, az ő türelme nagy és hosszú, és különböző kifejezéseket használ erre a Biblia. Az Isten az, aki türelmes, végtelenül. És ha türelem azt jelenti, hogy távol a harag, akkor mit jelent az Isten türelme? Hogy az Isten távol tartja a haragját az embertől, amiatt, amiért haragudhatna, a bűneink miatt. Meg hogy hívő emberként a különböző helyzetekben hogy hozunk szégyent számtalanszor a fejére. Meg hogy én lelkészként hányszor viselkedek úgy, hogy az nem kedves az Istennek. És haragudhatna az Isten. De türelmes, velem is, veled is, mindannyiunkkal. Mert távol a haragja. Mert ő így döntött. Jézus Krisztus keresztje ezt hirdeti, hogy ő a végtelenségig türelmes velünk. És aztán ebből kell, hogy következzen, hogy ennek legyen hatása a mi életünkre, hogy mi is távol akarjuk tartani a haragunkat, hogy legyünk türelmesek, hogy amikor szenvedésben, nyomorúságban, próbákban, támadásokban vagyunk, akkor kitartsunk a bizakodásban az Istenben. Ne robbanjunk fel a haragtól, ne akarjuk kitölteni a haragunkat mindenen és mindenkin, hanem legyen ez távol tőlünk. Legyünk türelmesek ezekben a helyzetekben. És a türelem aktivitást jelent, aktív álhatatosságot, céltudatos várakozást, olyan életet, ami látja a célt, azt az üdvösséget, amit az Isten megígért az őt szeretők számára. Hogy vagytok, testvérek, a türelemmel? Mennyire van ott az életetekben? Vagy mennyire érzitek azt, hogy ez a gyenge pont? És ennél kell kiáltani az Úrhoz, hogy segíts nekem, mert ez nekem nagyon nem megy. Mostanában különösen is. És aztán az utolsó jellemző, az agapé, az isteni szeretet. Az a szeretet, ami nem a viszonzáson alapul, amihez nem fűződik érdek, hanem önzetlen és áldozatos, ami egyedül, maradéktalanul az Istenre igaz jellemző. Hiszen amikor ő szeret, akkor ő így szeret. Egyszülött fiát adta értünk, úgy szerette Isten ezt a világot. És erre hív bennünket is, hogy próbáljunk meg beleállni ebbe a szeretetbe. Nem tudunk úgy szeretni, mint az Isten szeret. De hív arra az Isten, hogy próbáljunk meg ebből tanulni, és egy-egy helyzetben valamit megélni ebből a szeretetből. És hogy például hogyan próbálkozhatunk? Nekem nagy kedvencem ez a megfogalmazás, ami itt szerepel ebben az igeversben. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy viseljétek el egymás szeretettel. Lehet, hogy nekem az életemnek, a hívő életemnek az lehet egy csodálatos jellemzője, ha úgy tudom szeretni a másikat, hogy adott esetben képes vagyok elviselni. És azt mondja az apostol, hogy ez is fontos. Mert van, amikor ennyire telik. Van, amikor ez a feladatom, hogy amikor a másik kibírhatatlan, ezért vagy azért, ilyen vagy olyan oknál fogva, akkor én tudjak tűrni, tudjam őt elhordozni, tudjam őt elviselni. Nem azért, mert könnyű, nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert összetartozunk. Mert közünk van egymáshoz. Mert egymáshoz rendelt minket az Isten. Viseljétek el egymást szeretettel. Szóval alázat, szelídség, türelem, és egymást elviselni tudó szeretet. Az a négy jellemző csupán, ami most elénk került ezen az estén. Miért is néztük meg ezeket a szavakat, testvérek? Hát azért, mert elhívásunk van. Elhívásunk a Krisztust követő életre, és a Krisztust hirdető szolgálatra. És ahhoz, hogy helyt állhassunk ebben az elhivatásban, ahhoz formálódnunk kell. Ezeken a területeken például biztosan. És most az imahét első napján egyrészt erősít minket az Úr, másrészt pedig tükröt tart elénk. Erősít abban, hogy el ne felejtsd, te az enyém vagy, mert elhívtalak, megszólítottalak, megváltottalak téged. És ez legyen biztatás a te számodra is, testvérem. De ugyanakkor tükröt is tart eléd az Isten, mert formálódnunk kell, hogy a jellemeden meglátszon, hogy Jézust követed, és Jézust képviseled. Hát testvérek, adja az Úr, hogy minél inkább teret kaphasson mindnyájunk életében mindaz, amiről az Isten ma beszélt velünk. Amen.